Kulturális percek.
A Végtelenben 2 című rövidfilm szereplői Cserhalmi György és Dunai Tamás kapták a Los Angeles-i Independent Shorts Award szeptemberi legjobb színész párosának járó Platina díjat. A film emellett elismerést kapott a legjobb diákfilm, a legjobb sztori és a legjobb férfi diákrendező kategóriában is. Dzsubák Tamás kérdezte Dunai Tamást.
Úgy történt a dolog, hogy én a Madás Színháztól kaptam egy e-mailt, hogy Tamás, itt van egy fiatal rendező, keres téged, megadhatjuk-e az elérhetőségedet. Azt mondtam, hogy természetesen minden fiatal rendezővel szeretek kapcsolatba lépni. És egy roppant udvarias levelet írt a Dávid, melyben közölte, hogy a testvére írt egy novellát, ő maga a Verk Akadémiának a hallgatója, ahol igen jelentős tanárok tanítanak, én már közben utána néztem annak is, és írt egy novellát két öregemberről, az egyiknek a szereplőnek a neve Öreg, a másiknak az, hogy Vén, és a novellát a testvére írta. A Vén szerepére már fölkérték Cserhalmi Györgyöt. No, ez azt hiszem eléggé jó dolog volt a pohárban, hogy azt mondjam, hogy engem ez a dolog érdekel. Elküldte először a forgatókönyvet. Elküldte, elolvastam, tetszett. Visszaírtam, hogy oké. És innentől kezdve elindultak az események, már csak jelmez, ruhapróba, stb. Időpontot kellett egyeztetni, kiküdték a forgatókönyvet, megtanultam a szöveget, nővéremmel a Mohácsi temető melletti konyhában végzett, őt képzeltem el Cserhalmi tyutyúnak, 76 évesen, és mondtuk éjjel-nappal a szöveget, mert tudtuk, hogy roppant kevés idő és pénz van rá, természetesen ingyen csináltuk a filmet, egy vasat nem kaptuk érte, sem a díjért, amit aztán később kaptuk. De minden esetre ott végszavaztunk a konyhában, és tökéletes szövegtudással érkeztem a forgatásra. Kicsit tartottam a Gyurit, a tyutyú a beceneve a szakmával, Cserhalmitól, hogy na vajon, hogy fog rám reagálni, ugyanis életünkben nem dolgoztunk még együtt, de hát én nagyon szerettem és becsültem az összes filmet és színházi munkáit, amiket láttam tőle, elég sok lényegeset láttam tőle. És azt hittem, hogy ez csak egy oldalú, de nem, két percen belül, vagy azonnal olyan hangot ütöttünk meg egymással, mint aki 40 éve ismeri egymást, és világ legtermészetesebb dolga, hogy az összes dolgainkról tudunk. Az, amit a másik csinál, vagy gondol, vagy lélegzik, vagy él. Csíkszentmihálynak van egy ilyen a Flow című könyve, vagy arról szóló könyve, tehát egy olyan ihletett és nagyon klassz állapotban forgattuk végig augusztus 2-át, 40 fokba, óriási hőségbe ezekkel a fiatal srácokkal, hogy azt mondtam, hogy kész, ez az Isten ajándéka.
Amikor két ilyen ikonikus színész találkozik, ugye jelen esetben a kamerák előtt, akkor mindenki hozza a saját formáját, vagy össze kell csiszolódni?
Nem kellett csiszolódni. Össze voltunk csiszolva. Valami furcsa csoda folytán rengetegszer elképzeltem, hogy hogyan mondaná ezt a tyutyú, amikor a konyhában mondtam a nővéremmel a szöveget, és kiderült, hogy jobban mondja, tehát én elkezdtem élvezni. Elkezdtem úgy reagálni, hogy ja igen, hát ezt így is lehet. Ohó, hát hú, és akkor úgy, mint a Nadal, meg a nem tudom kicsoda teniszezik, aki mondjuk világbajnok, és akkor egyszer csak így nyesi a labdát, a másik meg tudja már, odaszalad, és úgy nyesi vissza. Tehát ahogy az a pillanat születik, abban benne van az a bajnokhoz méltó teniszezés, nem tudom, hogy ezt a sporthasonlat kifejezőeit, de körülbelül erről volt szó itt ezen a napon.
Akkor hatottak is egymásra a forgatások alatt.
Persze, persze. Hogyne. Voltak olyan pillanatok, amik nem is voltak benne a forgatókönyvben. Nem is voltak előre megírva. Ott születtek. Ott születtek, és a rendező nagyon okosan és nagyon érzékenyen. Ott például totálra akart vágni előtte, amikor a tyutyú odahagyja a fejét hozzám. Amikor rájön arra, hogy Úristen egyedül van, és engem csak képzel. Tehát én a másik világból jövök kvázi ide mellé a padra. És ezt, amikor erre rádöbben, és hogy ő neki egyedül kell meghalni, mert mindenkinek egyedül kell meghalni, és születni is, ebből nincs kivétel. Senki. Lehet az miniszterelnök, lehet az utcaseprő. Ez mindenkivel elő fog fordulni. Olyan fantasztikus pillanat volt, hogy aztán nem volt szíve totálra vágni a rendezőnek, és azt mondta, hogy ezt meghagyta közelében, és hát nagyon gyakran ez is jelenik meg az internetes fórumokon, ez a kép, ahogy kvázi a két fej majd nem összeér.
Mennyire foglalkoztatja a halál gondolata, és az, hogy mi lesz azután?
Nem művész az, aki nem néz szembe a halállal. Ady Endrétől József Attilán keresztül, Bartókig, az összes műfaj, a táncok, minden művészet az elmúlással is szembe kell, hogy nézzen. Szerencsések azok, akik maradandókat tudnak alkotni, tehát a kottán leírt zenészek, tehát akik műveket hoznak létre, a verselők, a képzőművészek, a nem tudom mi. Akik táncolnak és 30 évig gyötrik a testüket, hogy egy mozdulat tökéletes legyen, vagy képzik a hangjukat, hogy egy operária olyan legyen, vagy nem tudom mi. Tehát mi, akik beleszobrászkodunk a levegőbe, mi nekünk sokkal nagyobb a felelősségünk, hogy az a pillanat tényleg olyan, ami ennek lennie kell. És ezt a felelősséget Cserhalmi is és én is éreztük a forgatás közben, hogy úristen, hiszen ez a film a halálról szól. Lehet, hogyha egyikünk egyszer csak elmegy, akkor ezt fogják bevetíteni, hiszen ez 14 perc, 43 másodperc mindenki számára könnyen fogyasztható elvileg. Csak azért nem könnyen fogyasztható, mert olyan témáról szól, ami hátborzongató. Nekem jó a viszonyom a halálhoz ilyen szempontból, nem csak mint művész, mint ember is. Én katolikus keresztény hívő vagyok, és hiszek Istenben, és tudom, hogy a másik világ létezik. Ezzel a mosolyjal jöttem ide a tyutyum mellé, hogy öreg, én már tudom. És ott meg fogom lépni azt a lépést, ami a főcím legvégén van, ami tényleg Huszár C3, ami egy nyitó lépés, ami a magyar irodalom legrövidebb versének az egyik sora, mert így mondja, hogy a költő, hogy a betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz, Huszár C3, Tandori Dezső verse. Ez a magyar irodalom legrövidebb verse. Na most ez, hogy a betlehemi istállóból kinéz valaki, és lép egy nyitó lépést, akkor az azt jelenti a számomra, hogy a sátánnak annyi. Mehetsz a francba, kedves sátán. A fény győz. Mi én katona is voltam, egyetemi előfelvett bölcsészkar előtt, és akkor tilos volt a lövészárokban rágyújtani, mert az ellenség azt 400 méterről meglátja, és odalő. Tehát nem lehet játszani, a fény legyőzi a sötétséget. Számomra erről szól a film, erről is szól. Nem csak arról, hogy a végtelenben kettő az egy filozófiai és matematikai probléma, meg az, hogy a sapnak hányféle változata lehetséges, ugyanannyi hány az életnek. Ezért klassz, hogy az élettel és a halállal ilyen módon mer játszani ez a két fiatal, Pincés Máté, aki írta, és a Pincés Dávid, aki rendezte, és egy 10 fős körülbelül ugyanilyen fiatalokból álló vágó, rendező, operatőr, és mindenki fiatal volt. Fiaim, gyerekeim lehettek volna.
Mit jelent önnek ez a díj?
Rengeteget, nagyon-nagyon sokat, önbizalmat. Injekciót. Azért, mert nem hivatalos fórumok, nem politikailag befolyásolható szervek, nem szimpátiák, antipátiák, nem javaslom, nem javaslom, de inkább őt javaslom, ok döntöttek, nem bizottságok, olyan értelemben nem, hogy ismerem ezt, ismerem azt, láttam ebben, láttam abban. Ilyen értelemben nem szigorúan vett magyar szakmai fórum döntött, hanem elküldték objektív csatornákon online Los Angelesbe a filmet, leült ott 10-valahány ember a világból, és igen, képzett szakmai emberek, hiszen a világ összes tájáról, Japántól, Polinézián keresztül, Brazílián és Németországon keresztül indultak versenyfilmek, 28 ország 70 órás anyagából választottak ki 14 percet ahhoz, hogy ezt a Platina díjat nekünk adják. És azért ez egy olyan elismerés, egy olyan csoda, most is csak úgy csipkedem a térdemet, hogy úristen, ez én vagyok, hogy teljesen függetlenül attól, hogy ki vagy, hogy Sean Connery vagy Peter O'Toole, egyszer csak ez a dolog hat, és él. És ráadásul az összhang, és azért örülök, hogy ketten kaptuk a díjat, és nem tyutyú egyedül vagy én, mert akkor olyan, mint a második holdra szálló, a másikban biztos egy kicsi űr lett volna. Itt azt érezték meg, amit az elején mondtam, hogy valami olyan összjáték kezdett el kialakulni, aminek nem is voltunk urai mind a ketten. Az a bizonyos flow, tehát az a folyamat, amitől egyszerűen úgy éreztük, hogy ez valami alkotó dolog.
Hogyan élte meg a karantént? És azt, hogy újra játszhat.
Nagyon nehéz volt a karantén, nagyon-nagyon nehéz volt, de persze természetesen az ember megpróbálta hasznosítani, megpróbáltam tornázni naponta, hogy ne tespedjük el, meg hát hangképzésről nem lesz szó, mert akkor a szomszédok elszaladnak, de minden esetre megpróbáltam művelődni, olvasni, mindenfélét csinálni, amitől a dolog hasznos legyen, de hát nem olyan, hogy mikor az embernek 6 unokája van, hogy nem tudja őket megölelgetni. Hát szóval azért ez a nagyon-nagyon ilyen értelme, lelki értelme, volt nagyon nehéz. Amennyire tudtunk, töltekeztünk, amennyire tudtunk, pihentünk, de azért visszatérni a színpadra azért az nagyon nagy érzés, és hiába van az, hogy az embert meghőmérőzik a bejáratnál, az maszkban kell közlekedni a színfalak mögött, és csak a színpadon levenni a maszkot. Van 6 olyan gép a Kecskeméti Katon a Nemzeti Színházban, hogy ami a csirátlanítja, vagy megöli elvileg a kórokozókat, reméljük igen. De hát a távolságtartás tökéletesen sajnos nem lehetséges, és nem tudjuk, hogy ezt meddig tudják fönntartani, illetve engedélyezni, mert a helyzet sajnos nem javul pillanatnyilag, ahogy körülnézek a világban. Nem nagyon jó.
Önálló estjei vannak jelenleg?
Ezen az ősszel nincsenek, hiszen a helyzet olyan, de nagyon-nagyon örömömre hát léptem fel az ország egyik legjobb harmonika művészével, pont a vírus előtt, március 8-án, rá 2 napra hirdették ki a karantént, az még akkor megtörtént, és nagyon-nagyon örülök, hogy a Klezmer Benddel is elkészült egy CD, ahol szaxofonozom és énekelek, és nagyon örülök, hogy a Nemzeti Filharmonikusokkal is fel fogok lépni, Kodály Hári János a Vigadóban, még nem tudom, hogy hogyan, hogy maszkban-e vagy anélkül, de minden esetre az is készül, és hát egy szilveszteri vagy január 1-i koncertre is készülök, és természetesen készülök a Mary Poppinsra a Madár Színházban, mihelyt a helyzet lehetővé teszi. Önálló estet is készülök, ami eddig az országban ment, de a Madár Színházban még soha. Kicsit a Decameron helyzethez, ugye Pest is járvány idején ültek össze valahányan egy vidéki kastélyban. Most a Madár Színház is egy ilyet kezdeményez, és egy vadonatúj önálló est sorozatot hoz létre a stúdióban közönség nélkül. Ebbe is természetesen beneveztem, és azt mondtam, hogy mihelyt kell, állok rendelkezésre.
Dunai Tamás Jászai Mari díjas színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Dzsubák Tamás nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.